Mi történik, ha egy napon minden vendég elmegy egy népszerű szállodából, mert bezárt a világ? Hogyan talál majd magára a szálloda tulajdonos medve, apu és a kisfia? A Medve Mese című könyv egy kedves, érdekes történet gyerekeknek, és számos fontos, a felnőttek számára is elgondolkodtató kérdést feszeget. Pszichológus szemmel ez a könyv az empátiáról, az újratervezésről, az érzések érvényességéről, és legfőképp a reményről szól, olvassuk a fülszövegben. Most a szerzőt, Trogmeier Évát és az illusztrátort, Egervölgyi Lillát arról kérdezem, hogy hogyan született ez a könyv. Mi hívta életre ezt a két medvét?
Nagyon jól emlékszem a pillanatra, amikor megjelentek. Akkoriban voltunk az első koronavírus miatti lezárásoknál, tehát ez a maradj otthon időszaka volt, annak az időszaka, amikor az utcán is másfél méterre elkerültük egymást, amikor nem találkoztunk a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, stb., mert ugye az volt a kérés, hogy vigyázzunk magunkra, és amikor először kellett átszervezni teljesen az életünket, tehát amikor ugye a családok teljes egészében otthonra szorultak, a gyerekek otthonról tanultak, a szülők otthonról dolgoztak, és akkor így ezt az egész feje tetejére állt világot kellett valahogy helyre rakni. És hát akkoriban pont nem gondolkodtam azon, hogy írjak, mert éppen körülbelül minden fontosabb volt annál, mint hogy magammal foglalkozzak, vagy azzal, ami nekem így egyébként a szívemnek jól esik. Tehát ez így mindig hátrébb szorult, és az volt a lényeg, hogy ezt a nagyon négy sarkából kifordult kis világunkat valahogy így együtt próbáljuk összekalapálni, és aztán valahogy beálljon az élet, teljesítsük a munkahelyen, közben a gyereknek is nyilván jó legyen, mindenki megpróbáljon a lehető legnagyobb biztonságban tovább létezni. És akkor egyik alkalommal elég fáradtan egyébként talán mosogattam, vagy valami ilyesmi történt, és akkor egyszer csak bevillant a kép egy kis mackóról és az apukájáról, és akkor még egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy mi lesz az ő történetük. Nem tudtam, hogy mit szeretnének tőlem idézőjelbe, de az teljesen egyértelmű volt, hogy valami okkal jelentek meg a szemem előtt, és akkor szépen kivártam az estét, mire mindenki rajtam kívül lefeküdt, elaludt, és nyugodt körülmények között föl tudtam csapni a laptopomat, és akkor ki tudtam engedni magamból a történetet, és meg tudtam találni azt, hogy ők kicsodák.
Milyen volt az, amikor először megláttad, hogy Lila hogyan képzeli ezt a medve apukát és a kis bocsot? És egyáltalán ti hogyan kezdtetek el együtt dolgozni ezen?
Szuper volt, amikor én először megláttam, de mondjuk biztos voltam benne, hogy Lila olyat fog alkotni, amiben én azonnal beleszeretek, mert nem ez volt az első közös munkánk, és ezért én ismertem már akkor is a Lillának a stílusát, meg azt is tudtam, hogy a mi világképünk azért nagyon-nagyon hasonlít. Tehát nagyon jól kiegészítjük egymást, de átadom a szót a Lillának, hogy mesélje elő akkor, hogyan is volt ez.
A munkakapcsolatunk az igazából egy pár karakterrel indult, amit én teljesen más célból másnak rajzoltam, viszont mikor Évi meglátta őket, akkor ő elkezdett ezekre a karakterekre egy mesét írni. Úgyhogy így kicsit visszafele indultunk, ez a mese még nincs kész, meg még fiókban lapul. Ez volt az előéletünk Évával itt szakmailag, és akkor, mikor megszületett a medvemese, vagy megkaptam a szöveget, akkor nyilván Éva sejthette, hogy körülbelül milyen karaktereket fogok az ő mesében meglátni, illetve megrajzolni.
És ilyenkor benned mi dolgozik? Mennyit kell tudni ennek a medveapukának és a kisbocsnak a személyiségéről ahhoz, hogy papíron megjelenjen?
Hát az első mese az teljes egészében megvolt akkor.
Igen, ebben a könyvben két sztori van.
Nyilván, mikor ezt így konkrétan képbe kell ölteni, akkor kicsit nehezebb, mint azok a kusza gondolatok vagy képek, amik az ember fejébe olvasáskor kialakulnak. Én a szállodával kezdtem, úgyis az a nyitóképe a mesének, tehát a szállodán kezdtem el dolgozni. Akkoriban még a technikával is kísérleteztem, tehát először én akvarellel kezdtem el dolgozni. Aztán átváltottam kollás technikára, először teljesen manuálisan, tehát ollóval, ragasztóval, és aztán később, mikor már így belemelegettünk a mesébe, vagy én belemelegettem az illusztrálásba jobban, akkor rájöttem, hogy a manuális technika az kevés lesz, mert szörnyen lassan fogok vele haladni, hogyha mindent papír darabokból szeretnék összeállítani, úgyhogy elkezdtem kombinálni a számítógépes felülettel, és akkor ott dolgoztam tovább a kollázsaimon.
Hát ráadásul ez nagyon gazdag ez a könyv illusztrációban, úgyhogy ez jó nagy munka lehetett.
Másfél év
szerintem. Uh-huh. Igen, legalább másfél. Igen. Én teljesen megbízom abban, amit a Lilla csinál, meg nagyon szeretem is, amit csinál, és szerintem egyébként ez fordítva is így van, tehát amikor dolgozunk egy szövegen, akkor azért beszélgetünk róla, meg néha vitázunk, ezek olyan szerintem építő jellegű jó leső viták, de úgy alapvetően megbízunk a másikban teljesen.
Mesélj róla, hogy hogyan alakul ennek a apának és kisbocsának a kapcsolata, mi történik velük. Eleve miért vannak ketten, miért nincs anyukája ennek a kisbocsnak ott? Másrészt pedig, hogy hogyan viselik ezt a bezártságot?
Hát az, hogy ketten vannak, a számomra teljesen egyértelmű volt az elejétől fogva. Nem, egyáltalán nem jelent meg anyafigura. Én úgy éreztem, hogy az ő kapcsolatuk így teljes. Az, hogy mi történt az anyukával, azt én tudom, de még nem árulom el, hát ha lesz még a könyveknek folytatása. De én ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy az is látszódjon, hogyha már ők előttem így ketten jelentek meg, hogy így ketten, idézőjelben csonka családként is azért lehet teljes családnak lenni, és lehet egymást ugyanannyira szeretni, és ugyanannyira támaszkodni a másikra, mint egy nagyobb családban. Ez az egyik. A másik az, hogy azt is sokan kérdezték, hogy miért nem egy anyafigura van a kisbocs mellett. Ez sem volt teljesen tudatos választás, de egyrészt azért, mert nem így jelentek meg előttem. Másrészt viszont utólag nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy engem már nagyon régóta zavart, hogy nem látok húsvérapákat a mesekönyvekben. Tehát, hogy mintha gyakorlatilag nem is léteznének. Lehet, hogy tudatalatt ez volt az, amiért nekem egy apafigura jelent meg első körben itt a mesekönyvben. Én úgy gondolom, hogy jó szülőnek lenni akkor is lehet, ha az ember férfi, akkor is, ha nő. Nem a nemeken múlik, és én itt nagyon szerettem volna, hogyha inkább a kapcsolatukról beszélünk, arról, hogy mennyire erős tud lenni egy szülő-gyerek kapcsolat, és hogy mennyire fontos az, hogy ha van egy adott krízis, ami a családot egészében érinti, akkor hogyan kapaszkodjunk egymásba, odafordulva, odafigyelve a másik felé, empátiával, megértve azt, hogy mindenkinek vannak érvényes érzései az adott történettel kapcsolatban, de hogy nem vagyunk önálló szigetek, hanem együtt összefogva tudjuk megoldani a problémákat a lehető legjobban. Ők ott vannak egy erdő közepén, egy szállodában, amit már generációk óta a családjuk vezet, ahonnan Nedve úr szinte soha nem tette ki a lábát, mert a munkájának él, a vendégeknek él, neki az az élete, hogy kiszolgálja ezeket az utazókat, akik megérkeznek a szállodájukba, és ott van a kisfia kisbocs, aki pedig élvezi ezt az életet, folyamatosan látja a jövőmenő vendégeket, de ugyanakkor azt is látja, hogy a vendégek azok a világ ezer szegletéből érkeznek, és hogy mennyiféle világ létezhet még a sajátjukon kívül, és él benne egy vágy, hogy szeretné látni ezt a világot. És akkor abban a pillanatban, ugye, amikor a világ bezár, ahogy meg is tapasztaltuk mi is, és csak ott maradnak egy szállodában ketten, egyszer csak eltűnik mindenki egyik pillanatról a másikra, akkor szembe kell nézniük egyrészt az apa egzisztenciális félelmével, hiszen hát gyakorlatilag a megélhetésük került veszélybe, meg minden, amit tulajdonképpen felépítettek, az egyik napról a másikra így összeomlott. Illetve szembe kell nézni azzal, hogy ott van egy gyerek, aki amúgy az egészből talán semmit nem ért, de biztos, hogy nagyon keveset. Ez valami olyasmi, ami megfoghatatlan a gyerekek számára. És akkor nekik az lesz egymással a feladatuk, hogy valahogy megtalálják ebben a krízis helyzetben a kiutat, egymásra támaszkodva, meg egymásba kapaszkodva. És hát ez nem könnyű egyébként, nyilvánvalóan nem könnyű, de azért én azt gondolom, hogy nekik sikerül.
És az a jó ebben, hogy ez kétirányú, tehát hogy tényleg fontos, hogy egymásban a kapaszkodó, tehát hogy az apának pontosan annyira szüksége van a kisfiának a segítségére, mint fordítva. Van is egy ilyen nagyon szép kép, amikor látszik, hogy folynak a könnyei.
Azért azt szerettem volna megmutatni, hogy a szülőknek is lehetnek érvényes érzéseik, és összeomlani bármelyik életkorban is legyen szó róla, teljesen normális lehet egy krízis helyzetben. Szerintem nem az a kérdés, hogy ez megtörténhet az emberrel, hanem az a kérdés, hogy ebből valahogy ki tudunk-e mászni, hogy akarunk-e belőle kimászni. És szerintem egyébként őnekik sikerül is, és aztán, amikor meg már megszületett a második mese, aminek volt egy nagyon erős oka, mégpedig az, hogy a gyerekek, akikkel olvastuk az első mesét, mindannyian egyöntetően azt kérdezték, hogy na jó, oké, ők rendben vannak. Na, de ugye kinyit újra a szálloda. És ezért éreztük azt, hogy ez a kérdés ez nem csak a mesére vonatkozik, hanem úgy az egész helyzetre, hogy ugye azért kimászunk belőle.
Lila, elmondod, hogy a történetnek milyen momentuma képileg, hogy mi volt az, ami kihívás volt?
Hát az első nagy kihívás az a két medvének a megtalálása volt. Az előbb említettem, hogy a szállodával kezdtem, és amikor már úgy megvolt a szálloda, akkor nagyon sokáig toporogtam rajta, hogy na jó, de ebben a szállodában milyen medvék laknak, tehát hogy néznek ki. És én ugye elég sokat futok, és a futás nálam az egyfajta ilyen befelefordulás, és akkor egy ilyen reggeli, hajnali futás közben ezen meditáltam, hogy ó, a medvék, és aztán ott a búzamező szélén végre megpillantottam őket. Tehát ugye ez jó pár hét volt, mert rajzolgattam, de valahogy sehogy nem voltam elégedett velük. Ez volt az első nagy kihívás, aztán utána igazából a gesztusoknak a megtalálása egy-egy szituációhoz. Például, ahol alszanak, van egy kép, ahol éjszaka van, és alszanak egymás mellett.
Amikor a kis plüsnyuszik is szétárt karral fekszenek a színes párnákon, ugye?
Igen, és apuka kapaszkodik a francia ágy szélébe, mert a párnák meg a kis autók letúrták őt az ágyról. Tehát, hogy ezeket a gesztusokat nyilván a saját életemből, vagy életünkből merítettem, mert az én fiaim már régen voltak ilyen aprók, de hogy mindig az jött elő, hogy az nálunk milyen volt. Nyilván minden szülő megélte azt, hogy betekült a gyerek mellé, és reggelre a kispárna tartotta csak az ágyon, mert hogy a gyerek letolta róla. Ezeket kellett végig gondolnom, meg visszaidéznem, mikor megrajzoltam ezeket a képeket.
És az is annyira édes, hogy mekkora a medveapa, és milyen pici a bolcs, és közben pedig azért egy ilyen 7 éves gyereknek megfelelő tudással rendelkezik, én azt hiszem. És hogy amikor például megöleli ott, ez olyan sok mindent így elárul a kapcsolatukról is.
Én nagyon sokszor visszamegyek dolgozni korábbi képekre, tehát oda-vissza csináltam ezeket az illusztrációkat. Igazából mikor már lényegében mindegyik kész volt, akkor újra kezdtem körülbelül az elsőt. Például ez az ölelkezős kép, ezt is biztos, hogy sok napot dolgoztam rajta, de úgyhogy márciusban két napot, aztán júniusban megint elővettem, és akkor ott változtattam az arányokon, a színeken.
És amikor kiderül, hogy ideje, hogy átfessük a szállodát, valamivel el kell tölteni az időt, amíg nincsenek vendégek, és nem tudjuk, hogy majd mikor lesznek, hogy ilyen lesz a fal, ez például hogy alakul ki?
Én korábban elég sokat foglalkoztam textilminták tervezésével. És az az igazság, hogy elég nagy gyűjteményem van így a saját terveimből, tehát hogy így fellapoztam a mappáimat a számítógépen, és így a saját mintáimat vettem elő, és ültettem bele a képbe.
Igen, ez máshol is visszaköszön, ezek az apró minták, meg a virágdísz.
Igen, a szakácsnőnek a ruhája is saját tervezi.
Fessük újra a szállodát. Évi, mennyi ígéret van ebben a medvék számára, meg mondjuk az olvasó számára?
Először a kis bocs találékonysága az, ami elkezdi tovább lendíteni őket ebből az apátiából. És ezt tudatosan szerettem volna azt, hogy azért az érződjön, hogy egyrészt apa is megmozdul, és hogy akkor történik valami, ami kicsit más, mint a korábbiak. Ugyanis itt arról van szó, hogy azért festik ki a szállodát, mert kis bocsnak egyszer korábban volt egy olyan ötlete, ami nincs benne a mesekönyvben, így beszélnek róla először, hogy minden emeletet másfajtára fessenek ki, legyen olyan, ami a szavannát idézi, legyen olyan, ami a dzsungelt, legyen olyan, ami az északi sarkot, mert hogy ő egyszer nagyon szeretné látni a világot. És akkor a kukája, aki egyébként soha nem ment sehová, és csak a munkájának kért, és ilyen, amellett, hogy egy nagyon szerető szívű apa, amellett azért egy kicsit szigorú ember, szigorú medve volt, azt mondta neki, hogy ez butaság, hát kilátott már ilyet. És igazság szerint itt az történik vele, hogy nem egyszerűen rájön arra, hogy valahogy meg kell oldaniuk a helyzetet, hanem hogy fejlődik is egy hatalmasat azzal, hogy elkezdik megoldani a helyzetet, és valami kinyílik benne, elkezd valamit megérteni abból, amit a kisfia szeretett volna, és rájön, hogy egyébként ez valójában egy mennyire csodálatos ötlet lehet, és hogy mennyire jó egyáltalán nyitottnak lenni az újdonságokra. És akkor itt ő elkezd egy kicsit változni. Új medve lesz belőle, de persze nem azonnal, mert ahogy a második mese is folytatódik, azért itt egy hosszú folyamaton esnek ők túl, mire eljutnak odáig, hogy újra nyit a szálloda, és újra kezdődik az életük. De hogy ez már egy másik élet igazából. Ahogy azt gondolom, hogy mindegyikünk élet lesz onnantól kezdve, hogy esetleg egyszer majd véget ér a világjárvány.
Egészen másként tudunk értékelni addig megszokott dolgokat, nyilván ez is egy fontos szempont, hiszen ők majd most utazhatnak, okuk van utazni. Az, hogy behozol más szereplőket, egy kis barátot a Bocsnak, ez mennyire változtat a hangulatán, vagy a lelkiségén ennek a mesének? Mert ezért bejönnek más szempontok, új szempontok. Apuka megint sokkal erősebbnek tűnik.
Szerettem volna egy olyan hangvételű második mesét, ami már sokkal pozitívabb. Azt gondolom, hogy az első is pozitív egyébként, csak kicsit más értelemben. És kitaláltam nekik igazából egy olyan helyzetet, amiben biztos voltam, hogy a kis Bocs élvezni fogja, amiben biztos voltam, hogy boldogságot okoz neki, az pedig az utazás, hiszen úgy zárul le az első részt, hogy a szálloda falára fölfestik gyakorlatilag az egész világot, azért, mert kis Bocs szeretné látni a világot, és arra gondoltam, hogy akkor mi lenne, ha tényleg látna valamit a világból, és elindítottam őket egy útra, kettőjüket. Apukának ez egy hatalmas komfortzóna átlépés volt, ugye, kis Bocsnak viszont egy hatalmas kaland. Aztán kicsit csavartam rajta egyet, mikor megérkeztek, apuka érezte, medve úr érezte úgy már akkor, hogy ez egy valódi kaland, kis Bocs pedig leginkább unatkozott. És kis Bocs unalma az akkor oldódik fel, amikor belép a történetbe egy őkorabeli barát, ugye egy kislány, aki egy kis panda, aki rendkívül cserfes és nagyszájú, és egészen más típusú gyerek, mint kis Bocs, máshonnan is jött, a világ teljesen más részéről, és akkor egyszer csak ez a kis gyerek, kis Bocs, talál egy olyan barátot, amilyen korábban nem volt még neki, hiszen ő igazság szerint felnőttek között töltötte az életét egy szállodában. És ugye az lesz a vége, hogy rájön, hogy mennyire fontos a barátság, és hogy mennyire el lehet élvezni a dolgokat, akkor is, hogyha néha összevesztünk, vagy hogyha nem értünk mindenben egyet, de ugye ez már egy kicsit könnyedebb mese az elsőhöz képest.
És azért az nagyon tipikus, főleg erre a korosztályra, hogy mind vesznek össze, majd erről beszéljünk, viszont az unalmat mondtad, és a Lilától akarom kérdezni, hogy ezt hogy lehet ábrázolni, hogy unatkozik egy kis mackó. Gyönyörű a táj kint, és meg ott ül bent.
Hát megint csak a saját gyerekeimre gondoltam, illetve a saját szituációinkra. És hát igen, kis Bocs kezébe az ott egy mobiltelefon, amit nyomkod. A táj a háttérben pedig a Balaton a Badacsonnyal, ami szintén egy korábbi munkám, ami belekerült.
A világ közepén ez az égigérő paszúj szálloda azért ez inkább egy ilyen trópusi szállodának tűnik. Ezzel az elefánttal ott, aki a recepciós.
Igen, és hogyha kinézel az ablakon, akkor a festetics kastélynak az egyik tornyát látod.
Igen, ezek a belső poénok, amiket mindenképpen bele kellett csempészünk, mert mind a ketten nagy szerelmesei vagyunk a Balatonnak. Messzire mennek a mesében egyébként, ugye ők repülővel utaznak, és én igazából azt mondom, hogy ez mindkettőjüknek egyébként egy nagy dolog. Hogyha az ember így visszaemlékszik az első repülő útjára, vagy egyáltalán az első külföldi útjára, hát az mekkora csoda volt még a mi életünkben, vagy mekkora nagy dolog volt. Hogy ezek az emlékek megvannak, és hát nagy várakozásokkal indulnak neki, kis Bocs főleg, és hát aztán ő ott egy kicsit csalódott, amiatt, hogy az apukájának sokat kell más dolgokkal foglalkoznia.
Konferenciára jár.
És egyébként én ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy amellett, hogy nekik azért valamennyit változott a helyzetük, hogy ők fejlődtek, nyitottabbá váltak. Azt nem szabad elfelejteni, hogy az is nagyon fontos, hogy a felnőttek, a szülők is jól érezzék magukat a bőrükben, és hogy az apukának fontos ez a konferencia, amire meghívták őket. Jól is érzi magát. És erről is szerintem érdemes beszélni, hogy az, hogy családunk van, gyerekeink vannak, az nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve nem szabad szeretnünk a munkánkat, nőként se, férfiként se, hanem azt, hogy igenis meg lehet ebben találni az egyensúlyt.
Én emlékszem, amikor írtad ezt a mesét, mi beszéltünk róla, és felmerült benned, hogy hogyan nem lesz ez karanténmese, hogy lesz ez általános érvényű majd a későbbiekre nézve.
Egyáltalán nem akartuk ráírni a Covid szót, szerintem egyikünk se. Az volt a lényeg, hogy van egy nagyon komoly krízis, amibe bekerül egy család, és az volt az én kérdésem, hogy hogyan lehet ezt megoldani egymás felé fordulva. És aztán, amikor nyilván nem csak ez, hogy gyerekek úgy olvasták ezt a történetet, hogy a szüleik felolvasták nekik, illetve még sok barátunk, felnőtt barátunk, akinek mondjuk nincs gyereke, vagy már nagyobbak a gyerekei, de így jó fejségből azért elolvasták, és mindenki egyébként rendkívül részletesen elmondta a véleményét. akkor nagyjából azt tudtuk belőle lemonitorozni, hogy sikerült ezt elérni, hogy érződik, hogy van hatása a történetre annak, ami történik körülöttünk, de hogy igazából nem az a fontos, hanem valóban az, hogy hogyan oldjuk meg ezt a traumát.
Nem baj, hogy bezár a világ, mi itt vagyunk egymásnak?
De baj, hogy bezár a világ, tehát hogy azt azért nem akartam mondani, és nem akarom most sem mondani. Ilyen vagy olyan mértékben nagyon sokan veszítettek nagyon nagyot, és most itt nem csak az egzisztenciális dolgokra gondolok, hanem nyilván az, aki szeretteit veszítette el a járványban, meg a munkáját, összeomlott az egész élete, annak azért az eszembe nem jutna azt mondani, hogy nem baj, hogy bezárt a világ. Pont azt szeretném, ha érződne a történetből, hogy nagyon is érvényes a krízis helyzetek után szomorúnak lenni, nagyon is érvényes összeomlani, felnőtt meg gyereknek egyaránt, viszont amit ilyenkor szem előtt kell tartani, az az, hogy előbb vagy utóbb valahogy muszáj lesz felállni. És hogy ahhoz, hogy megoldódjon a helyzet, ahhoz pedig szükség van saját magunkra. Szerintem ez nagyon fontos, hogy a gyerekek is megtanulják azt, hogy bármiféle krízis helyzetet azért csak úgy tudunk túlélni, hogyha mi magunk is megmozdulunk, és megpróbálunk tenni valamit. És sokak szerint idealista vagyok, de azt gondolom, hogy az fontos, hogy arról meséljünk a gyerekeknek, hogy bármi is történik, azért a világ egy élhető hely, ha azzá tesszük.
Trogmájer Éva szerzővel és Egervölgyi Lilla illusztrátorral beszélgettem a Medve Mese című könyvről, ami a Digitanárt stúdió gondozásában jelent meg.